Kedves hallgatom! Eszter könyve első részének 5. versét olvassuk. E napok elmúltával a király 7 napig tartó lakomát rendezett Susán várában, a királyi palotát körülvevő kertben, az egész nép apraja nagyja számára. Xerxész az utolsó 7 napon juttatta csúcspontjára ezt az ünnepi lakomát. Nyilvánvalóan hatalmas néptömeget von be megint a végső 7 napra a kert udvarába. Fehér vászon és kék bíbor gyapjúszőttesek voltak, fehér gyapjú és bíbor kötelekkel és ezüst karikákkal, márvány oszlopokhoz erősítve. Arany és ezüst kerebetek voltak az alabástrom, márvány, gyöngyház és sötét márvány kövezeten. Eszter könyve, első rész, 6. vers. Az ezüst, az arany, az ékszerek és a gyönyörű szőttesek beszélnek e királyság gazdagságáról. Ez látványos bemutató volt. Azoknak a palotáknak a romjai még ma is tanúskodnak Perzsia gazdagságáról. Néhány évvel ezelőtt ugyanaz az ország ünnepelte ugyanazon a helyen 2500 éves évfordulóját. A televíziós adások és a magazinok bemutattak valamit az óriási gazdagságból. A lakoma dollárok millióiba került. Nagyon bírálták azt a lakomát az ország szegénysége miatt. De Xerxész lakomája minden elképzelésen túl költséges volt. A világi történelem szempontjából megítélve Xerxész célja az volt e nagy lakoma által, hogy megnyerje a támogatást az ezutáni katonai hadjárathoz. Mindenkivel tudatni akarta, hogy megengedheti ezt a háborút. A lakomát használta fel a fejedelmek és hercegek meggyőzésére. Korunkban is láttuk már ezt a módszert összehasonlíthatatlanul kicsiny mértékben. Néhány évvel ezelőtt, amikor az egyik nagy autógyár egy új modellel állt elő, az egész világból összehívták autóeladóikat Detroitba egy nagy gyűlésre. Az összejövetel italozásból és lakomázásból állt annak a gondolatnak az eladásával, hogy az új modellt majd árulják mindenütt. Ez történt Xerxész idejében is, hogy megnyerje támogatásukat egy nagy hadjárathoz. Az emberi természet nem változott. A közép-perzsa birodalomban Xerxész kész volt a háborúra, de először nagy propagandát csinált a háborúnak. Aranyedényekből ittak, különböző módon készített edényekből. A királyi bort királyi bőkezűséggel adták. Eszter könyve, első rész, 7. vers. Ez a lakoma pogány volt kezdettől a végig, és dorbézoló orgiában végződött. Az ivásnál az volt a rendelkezés, hogy senkit se erőltessenek, mert a király úgy hagyta meg minden udvarnagyának, hogy mindenkinek a kedvére tegyenek. Eszter könyve, első rész, 8. vers. Ez a vers elmondja nekünk, hogy az ivásnál az volt a rendelkezés, hogy senkit se erőltessenek. Még ezek a pogány távol-keleti uralkodók is, akiknek abszolút volt a hatalmuk, sohasem késztettek senkit az ivásra, jól lehet ivásra adták a fejüket, mint Xerxész maga is, ahogy majd látjuk. De ma civilizáltabbak vagyunk, és az embernek vagy innia kell, vagy ott kell hagynia a társaságot. Egyes üzletemberek mondják, hogy csak nem lehetetlen manapság, hogy valaki elmenjen egy üzleti tárgyalásra, és ne vegyen részt az ott rendezett koktélpartin. Az egyik vállalat vezetője mondta, hogy egy nagy vállalat elnöke behívta irodájába és megdorgálta, mivel nem vett részt az ivásban a vállalat koktélpartiján. Azt gondolná az ember, hogy ez az elnök józan embereket akart vezetőségében. De amint látjuk, civilizáltak vagyunk, és az embereket kényszerítjük az ivásra. Vasti királyné is készített lakomát az asszonyoknak Ahasvérós király királyi palotájában. Eszter könyve, első rész, 9. vers. Vasti is lakomát rendezett az asszonyoknak kiegészítésül. A férfiak vitték feleségeiket, de nem ugyanarra a lakomára mentek abban a korban. El kellett válniuk a férfiaknak az asszonyoktól, hogy bizonyos ünnepeken részt vegyenek. Az eltérő volt a mi mai lakomáinktól. A nőket külön területen hívták össze. A férfiaknak rendezett lakoma komoly ügy volt, és nyilvánvalóan nem keverték össze a szexet és az üzleti ügyeket. Szerxész el akarta adni a görögök elleni háború gondolatát, ezért Vasti egy másik lakomán szórakoztatta a nőket. A 7. napon a királynak jókedve támadt a bortól, és megparancsolta Mehumánnak, Bizzetának és Harbónának, Biktának és Abaktának, Zétarnak és Karkasznak, a 7 udvari embernek, akik Ahasvérós király személye körül teljesítettek szolgálatot. Eszter könyve, első rész, 10. vers. Ez a vers elmondja nekünk, hogy a király lerészegedett. Túlitta saját magát. Ezeken a lakomákon nem volt kötelező az ivás, de ha valaki akarta, akkor annyit ihatott, amennyit csak bírt. Úgy látszik, hogy a király nem tartózkodott a szeszes italtól. A 7. napon már nagyon földobott állapotban volt. Itt vetődik föl egy kérdés nem csak ezzel, hanem bármilyen királlyal vagy uralkodóval kapcsolatban. Vajon alkalmas-e valaki az uralkodásra, ha elmerül a dorbézolásban? Azt olvassuk, hogy a távol-keletiek manapság fölvetik a kérdést, hogy vajon kérhetnek-e tanácsot vagy segítséget egy olyan országtól, ahol az iszákosság nagyon elárasztotta az emberek világát. Erre a kérdésre minden országnak válaszolnia kell a következő években. Ha ez így folytatódik, akkor az iszákosság végül elpusztítja országainkat. Azt látjuk, hogy Xerxész az alkohol befolyására valami olyat tesz, amit sohasem tett volna, ha józan maradt volna. Megparancsolta szolgáinak, akik körülötte sürögtek, forogtak, hogy vigyék Vastit a lakomára, hogy vezessék be Vasti királynét a király elé királyi koronával a fején. Meg akarta mutatni a népnek és a vezető embereknek, hogy milyen szép, mert szép termetű volt. Eszter könyve első rész, 11. vers. A király már bemutatta gazdagságát és luxusát, de érzékeltette velük azt a képességét, hogy képes végigvezetni egy hadjáratot, ami a fejében van. Most az alkohol befolyására valami olyat tesz, ami ellentétes annak a kornak a jellegzetességeivel. Láttatni akarja Vastit, aki gyönyörű kinézésű asszony. Eldönti, hogy beviteti a lakomára az udvarba, a férfiak nagy gyűlésére. Soha sem tette volna ezt, ha nem lett volna részeg. Ez nagyon embertelen cselekedet volt. Valójában határozottan kegyetlennek tűnt. Mindenkivel láttatni akarta Vastit, legnagyobb kincsét, koronás ékszerét, amint volt. De Vasti királyné nem volt hajlandó bemenni a királynak az udvari emberek által küldött parancsára. Ezen nagyon fölháborodott a király, és forrt benne a harag. Eszter könyve, első rész, 12. vers. A király ezt mondta vendégeinek: igazi meglepetést tartogatok mindnyájatoknak. Akarom, hogy lássátok a királynét. Ideál elétek királyi koronával a fején. Nagyon gyönyörű teremtmény. Néhány percen belül az egyik küldönc odasúgta a király fülébe: nem akar bejönni. Ne mondd nekem, hogy a nőknek nem voltak jogaik abban a korban. Vasti visszautasította a király kérését. Képzeld el, hogy a királynak fel kellett állnia, és így kellett mentegetőznie. Sajnálom, uraim, de meg kell változtatnunk a ma este programját. A fő attrakció nem érkezett meg. A királyné nem lesz itt ma este. Erről kezdtek duruzsolni az egész lakomán. A vendégek ilyeneket mondogattak. Milyen király az, aki még a királynénak sem képes parancsolni? Jól lehet, úgy érzem, hogy Vastinak teljesen joga volt visszautasítani a király parancsát, mégis azt gondolom, hogy végig kellett volna gondolnia a döntését. Számításba kellett volna vennie azt a tényt, hogy visszautasítása botrányt okoz, és árt férje pozíciójának. A körülményeket tekintve be kellett volna mennie a lakomára. Engedelmeskednie kellett volna a királynak. Megkérdezte tehát a király a múltat ismerő bölcseket, mert az volt a szokás, hogy a király minden ügyét a törvények és ítéletek tudósainak az együttese elé terjesztették. Ezek voltak a hozzá legközelebb állók. Karsená, Sétár és Admátá, Tarsis és Meresz, Marszená és Memúkán, Perzsia és Média 7 vezető embere, akik bármikor megjelenhettek a király előtt, és a legfőbb helyeket töltötték be az országban. Megkérdezték, hogy mit kell tenni a törvény szerint Vasti királynéval, mivel nem teljesítette Ahasvérós királynak az udvari emberek által küldött parancsát. Eszter könyve, 1. rész, 13., 14. és 15. vers. Ez a helyzet szükségessé tette, hogy a kabinet vészhelyzetnek megfelelő gyűlést hívjon össze. Az ebben a fejezetben megnevezett férfiak voltak a fejedelmek, akik találkoztak vele magányosan és személyesen. Csak a kabinet tagjai találkoznak a legfőbb hatalmassággal. Ma már ostobának hangzik ez, de abban a korban nem véletlen eset volt. A királyné nem engedelmeskedett a király parancsának. A kabinetnek törődnie kellett ezzel a válsághelyzettel. Itt egy nagy hadjáratot akartak előkészíteni, és a királyné nem kívánja tenni, amit a király kér tőle. Mit kell csinálni ezek után? Úgy tűnik, hogy nem volt törvény ezen a téren, amit végre lehetett hajtani. Akkor ezt mondta Memúkán a király és a vezető emberek előtt. Nem csak a király ellen vétett Vasti királyné, hanem Ahasvérós király minden tartományának összes vezető embere és egész népe ellen is. Eszter könyve, 1. rész, 16. vers. Már sokat hallottunk arról a tényről, hogy azokban a napokban a nők magántulajdonnak számítottak. Sok esetben ez így volt igaz, de nyilvánvalóan Vastinak nagyon sok szabadsága volt, és nem volt törvény, ami rávehette volna arra, hogy engedelmeskedjék a király parancsának, és bemenjen a lakomára. A kabinetnek súlyos és szigorú törvénnyel kellett kézbe ragadnia a vészhelyzetet. Ekkorra egy papucskormány alatt levő Memúkán nevű kis mitugrász állt elő egy javaslattal. Honnan tudom, hogy papucskormány alatt nyögött? Attól félt, hogy amikor a királyné tette, minden nő tudomására jut, attól kezdve az asszonyok megbetéssel néznek férjeikre. Memúkán egy kis mitugrász volt ezek között. Ha a királynénak sikerül a tette, akkor ő nem is akar hazamenni. Nem gondolom, hogy sokat lehetett volna érvelnie a saját otthonában. Azt hiszem, a felesége hozta a legtöbb döntést. Ez talán az egyik oka annak, hogy ő beszélt a kabinet ülésen. Sok férfi van, akik másoktól veszik a parancsokat a munkahelyükön, és sohasem nyílik lehetőségük saját maguk kifejezésére. Aztán hazamennek, és a feleségük sem engedi meg nekik, hogy kifejezzék magukat. Ismertem ilyen férfiakat, akik nagyon szókimondóak voltak gyülekezeti vezetőségi üléseken. Beszéltek, de nem sokat javítottak a gyülekezet jólétén és fejlődésén. Beszédükben semmit sem mondtak. Olyan javaslatokat tettek, amelyeknek nem volt értelmük. Mémúkán ilyen ember volt. Mert a királyné tettének a híre eljut majd minden asszonyhoz, és ők is megvetik férjüket. Azt fogják mondani, hogy Ahasvérós király is megparancsolta, hogy Vasti királynét vezessék be hozzá, de nem ment. A királyné tettének a hallatára így fognak majd beszélni az előkelő perzsa és méd asszonyok, a király összes vezető emberével, és lesz bőven megvetés és fölháborodás. Eszter könyve, első rész, 17. és 18. vers. Memúkán egyike a hercegeknek, amint látjuk. Ezt mondja, nagy összeütközés lesz odahaza ebben az ügyben, ha hazaérek. Valójában azt hiszem, hogy arra a következtetésre jutott, hogy ha nem döntenek valami érdemlegeset, akkor haza sem megy. Talán hallottál már arról a papucsférről, aki bement reggel az irodába, és így dicsekedett. Képzeljétek! Tegnap este letérdelt előttem a feleségem. Egyik munkatársa, ismerve a helyzetet, egy kicsit kételkedett ebben. Megkérdezte, miért kellett neki letérdepelnie előtted? A férfi zavarban volt, és végül elismerte. Azért térdelt le a feleségem, mert benézett az ágy alá, és ezt kiáltotta. Jössz ki azonnal az ágy alól, te gyáva! Van egy olyan történet is, amely szerint egy férfi büszkélkedett az irodában az embereknek, hogy felesége azt mondta róla, hogy ő modell férj. Hallotta ezt egy forrófejű titkárnő, és így szólt. Miért nem vesz elő egy magyarázó szótát, és akkor nem lenne olyan büszke a modell jelzőre? Elfogadta tanácsát, és azt találta, hogy a modell a valóságnak az utánzata. Ez volt Memúkán. Hangosan és érthetően beszélt. Valamit tenni kell, hogy megvédjük otthonainkat ebben a kérdésben. Ténylegesen valódi válság tört ki, mert a király és a királyné adta a mintát a birodalomban. Figyeljük meg Memúkán javaslatát. Ha jónak látja a király, bocsásson ki királyi rendeletet, és jegyezzék azt föl a perzsák és médek megmásíthatatlan törvényei közé, hogy Vasti nem jelenhet meg többé Ahasvérós király színe előtt. Királynői méltóságát pedig adja a király másnak, nála jobbnak. Eszter könyve, első rész, 19. vers. Azt hiszem, már rájöttél, hogy Eszter könyvének a háttere egy pogány királyi udvar. Pogány törvényt iktatnak be, aminek semmi köze sincs a mózesi törvényhez, sem a keresztény magatartáshoz. Az egy új törvény, de a médek és a perzsák törvénye. Ha kihirdetik a király rendeletét, amelyet végre kell hajtani az egész hatalmas birodalomban, akkor minden asszony, a legnagyobb és a legkisebb rangú is, megadja majd férjének a tiszteletet. Tetszett ez a beszéd a királynak és a vezető embereknek, úgyhogy a király Memúkán beszéde szerint járt el. Leveleket küldött valamennyi királyi tartományba, minden tartománynak a maga írásmódja szerint, és minden népnek a maga nyelvén. Hirdessék ki minden népnek a nyelvén, hogy mindenütt a férfi legyen az úr a házban. Eszter könyve, első rész, 20., 21. és 22. vers. A királynét félretették, többé nem lesz királyné. Ez azért történt, mert nem engedelmeskedett a királynak. A rendeletet mindenki meghallotta. Kihirdették, hogy a királyságban a feleség adja meg a tiszteletet a férjének, és a férfi legyen úr a saját házában. Nyilvánvalóan ez nem volt így azelőtt a médek és perzsák birodalmában. Most már törvényerőre emelkedett, és ezt nem lehetett módosítani, sem megváltoztatni. Ez a törvény bemutatja Xerxész jellemét, amint látjuk őt a világi történelemben. Emlékszünk rá, hogy hadseregét, a legnagyobbat, ami valaha felvonult, egészen Termopüléig vitte. 300 hajóból álló hadiflottája elpusztult Szalamisznál. Ez az ember aztán őrültségében lement a tengerhez, és egy derékszíjjal verte a hullámokat, hadiflottája elpusztítása miatt. Aki ilyet tesz, annak határozottan valami elmebetegsége lehet. Úgy tűnik, hogy bizonyos abnormalitásban szenvedett, mint a legtöbb világuralkodó. Julius Cézár, Napóleon, Hitler abnormális szellemi beállítottságú ember volt. Bármilyen nagy volt is Nebukadnezár, akit az aranyfej képviselt, bizonyos abnormalitásban szenvedett, amit hisztériának nevezünk. Dániel könyvében olvashatunk arról, amint végigmegy ezeken a ciklusokon. Aki ma világuralkodó akar lenni, jó, ha megvizsgáltatja magát a pszichiáterekkel. Az ilyen elmebetegségek formái azonban nem tartották vissza az embereket attól, hogy nagy hatalomra jussanak a világtörténelemben. Ez igaz Xerxészről is. Óriási képességekkel megáldott ember volt, de értelmetlen haragja lehetővé tette, hogy száműzze ezt a bájos királynét. Ez a médek és perzsák törvényévé lett, amit nem lehet többé megváltoztatni. Jól lehet később a király maga is szakítani akart a törvénnyel, de nem tudott. A médek és perzsák törvénye megváltoztathatatlan volt. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! E pogány királyi udvar láttán hálát adok neked azért, hogy én az Úr Jézus Krisztushoz, a királyok királyához tartozhatom, aki alázatával és szeretetével mutatott nekem példát, és fölment a keresztre, hogy vére által megváltson bűneimből. Köszönöm, hogy föltámadt, és most már őt szolgálhatom, és örökkön örökké az ő alattvalója lehetek. Ámen.